Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül, írta az építési és közlekedési miniszter a Facebookon. A 20 tonna feletti tranzitforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet, hangsúlyozta Lázár János. Bejegyzésében felsorolt az érintett településeket is. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bank garanciát, ami meg is érkezett, ezért megnyitották a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A bank garancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb vízterület, tudatta Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai. Bár a szilveszteri ünneplések hangos robbanások kíséretében zajlanak, fontos szem előtt tartani az állatok védelmét is, hívja fel a figyelmet Ovádi Péter. A tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a házi és a vadon élő állatoknak, tudatta az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Azt kéri, a szilveszteri ünneplés legyen állatbarát. Érdemes magyar virslit vásárolni szilveszterkor is, mert a belföldi gyártók termékei ellenőrizhetők, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az előállítás helyét a csomagolt virsliken könnyű ellenőrizni, ugyanis a hátoldali címkék ovál bélyegzőjében a hú jelzés Magyarország üzemet jelöl. A magyar termékek mellett szól az is, hogy az ízviláguk jobban illeszkedik az itteni fogyasztók elvárásaihoz. Idén az enyhén füstölt jubeles és a frankfurti lehet a legnépszerűbb, de a bécsit is sokan választják ilyenkor. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a béke ügyét. Donald Trump az ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Trump közelinek nevezte a megegyezést. Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Közben az ukrán külügyminiszter felszólította a világországait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen, mert ezek aláássák a béke folyamatot. Kína második napja folytatja a Justice Mission 2025 elnevezésű hadgyakorlatát Tajvan körül, amelynek keretében rakétákat lőtt ki a sziget partjaihoz közeli vizekbe. A kínai népi felszabadító hadsereg kétéltű támadóhajókat, bombázókat és hadihajókat vetett be, gyakorolva a blokádot, precíziós csapásokat és összehangolt támadásokat. Peking a műveleteket szigorú figyelmeztetésként jellemzi a szeparatista erők és a külső beavatkozók számára, utalva a Washington és Tajvan között nemrég kötött 11 milliárd dolláros fegyverszállítási megállapodásra. Tajvan elnöke hangsúlyozta, az ország készen áll a védekezésre, de nem kívánja eszkalálni a helyzetet. Háború, migráció és energiabiztonság a teljesség igénye nélkül ezen sorsdöntő kérdésekre Brüsszel rendre téves válaszokat ad, gátolva ezzel az európai emberek boldogulását és lényegében veszélybe sodorva a teljes kontinens jövőjét. Erről beszélt a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. A brüsszeli vezetés kudarcos mérlege egyértelmű, Európa országai napról napra sodródnak bele a háborúba, és amíg migránsok lepik el a nyugati nagyvárosok utcáit, addig a háztartások energiaszámlái brutálisan elszállnak szerte a kontinensen, közölte Szijjártó Péter. Azt írtam, ezzel szemben vagyunk mi magyarok, akik elsőként álltunk ki és tettük világossá, hogy kimaradunk a háborúból, nem fogadunk be egyetlen migránst sem, és nem mondunk le az orosz energiahordozókról, tehát megőrizzük Európa legalacsonyabb rezsi költségeit. Műszaki hiba miatt leállították a Eurostar Super Express-ek közlekedését a Nagy-Britanniát Franciaországgal összekötő csatorna alagútban. A London-Párizzsal, Brüsszellel, Amsterdammal és több köztes célállomással összekötő szerelvények üzemeltetője bejelentette, a Lamans csatorna alatt meghibásodott a felső vezeték, az ebből eredő áramellátási kiesés miatt az összes járatot törölni kellett. Végül az időjárásról. Sokfelé kisüt majd a nap, később aztán beborul az ég, északkeleten pedig végig több lehet a felhő, hózáporok kialakulhatnak, a szél sokfelé lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A Szent Évben úton lenni a lélek vezetésével, Máriával címmel, Árvai Zoltán egerszalóki plébános atya gondolatait hallják. A felvételt a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség októberi missziós napján készítettük. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Karizmatikusok vagyunk, a Szent Lélek működésére különösen is nyitottnak, érzékenynek kell lennünk, és hát október hónap pedig ugye a szűzanya alakját állítja elénk, ő a mi ég édesanyánk. Vele szeretnénk járni a lélek vezetésében azt az utat, ami a zarándokok útja, a remény zarándokaié. Kedves testvérek, az életünk nem állapot, hanem út. Egy út, amit Isten készített el számunkra. Nem egy autópálya, amely inkább mondható egy nagyon kényelmes útvonalnak, gyorsnak, hogy el akarunk jutni A-ból B pontba, és mondhatnánk, hogy jó minőségű úton haladunk, szinte zökkenőmentesen. Nem. A mi utunk nem egy ilyen autópálya, egy stráda a maga minőségével, hanem inkább hasonlítható egy zarándok ösvényhez, amely kanyargós, néha poros, Néha megállunk, és egy gyönyörű kilátás nyílik róla. Máskor pedig akár egy sötét erdőn vezet át, ami persze félelmekkel is eltölthet bennünket. De mindig valakihez tartozik ez az út, Jézushoz, aki maga mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha tehát ő maga, Jézus az út, akkor a lelki életben jó úton járni annyit jelent, mint Jézussal járni. Vagy Máriával járni Jézus felé. Ahogy a régi szép mondás tartja, a latin mondás, per Mariam ad Jézum. Mária, a zarándokok asszonya, aki maga is zarándokként, a remény zarándokaként járta élete útját, segíthet rajtunk földi zarándokokon, hogy eljussunk az ő szent fiához, Jézushoz. De ez mindennapos találkozás kell, hogy legyen, mindennapos, folyamatos zarándokút Máriával együtt az ő szent fiához, Jézushoz. Honnan tudjuk, hogy jó úton járunk? Ez egy fontos kérdés a lelki életet élő ember számára. Nem az dönti el, hogy jó úton járunk, hogy minden könnyen megy, hogy nincsenek problémák, hogy úgy érezzük, hogy olyan sikeresek vagyunk, most olyan flottul megy, szépen halad az életem, úgy nagy fölfele, szinte az évben szépen haladok, öröm van a szívemben. Nem ezen múlik. Sokkal inkább az a fontos, hogy a lélek gyümölcsei növekednek-e bennem. Erre kell figyelnem. Szent Pál a Galatákhoz címzett levélben az 5. fejezet 22. versében felsorolja a Szent Lélek gyümölcseit. Így ír az apostol. A lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Különböző biblia fordításokban ez az utóbbi, az önmegtartóztatást, ezt fordítják úgy is, hogy önuralom, tisztaság, illetve mértékletesség. Lélek gyümölcsei növekednek-e bennünk? A béke ott, ahol régen nyugtalanság volt. Tekintsek most magamba, eddigi életemen, úgy elmélkedjek. Ha nyugtalan is volt az életem, túl vagyok-e rajta? A béke költözötte be már. Türelem van-e ott, ahol régen robbanékonyság uralkodott? Mennyire vagyok olyan bárány szelíd, vagy galamb szelíd? Szeretet ott, ahol régen ítélet volt. Jellemez még ma is engem az, hogy könnyen ítélkezek mások fölött. Vagy pedig tudok érte imádkozni, tudom szeretni. Jó úton vagyunk, ha nem mi akarjuk vezetni az Istent. Hányszor halljuk, akár prédikációkban is ezt a hasonlatot, amikor ugye Istent egy automata géphez hasonlítanánk. Hogy vannak, akik így gondolkodnak Istenről, bedomom azt a kis pénzérmét, és már jön is ki a cappuccino, jön is az én kedvencem, amire vágyok. Vagy milyen sokan vannak olyanok, akik talán még el is fogadnák az Istent, de hát azért az a 10 parancsolat, és úgy válogatnak benne, ugye, hogy hát jó, ezt kipipálom, ez nem olyan nehéz, de hát azért van még egy pár, ami nem kellene, hogy benne legyen, ugye is. Mi akarjuk megmondani, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a fontos, mi a, az, ami elvetendő. Mi akarjuk vezetni Istent? Hát engedjük, hogy ő vezessen minket. Szűz Mária példája itt világít rá, hogy amikor az angyal hírül adta neki a megtestesülést, nem értett mindent, de ki tudta mondani. Történjék velem a te igéd szerint. Nem azt mondta Szűz Mária, hogy na de hát, könyörgöm, hát én már eljegyeztem magamat az Úrral. És én lemondtam már szívem mélyén a házasságról. Hát most hogy jössz te ide, te angyal, hogy most az én elgondolásomat keresztül húzd, áthúzd? És nem ezt mondta Mária. Történjék velem a te igéd szerint. Nem ő akarta irányítani Istent, hanem engedte, hogy Isten, aki kiválasztotta őt a megváltó anyjául, ő egészen átengedje magát ennek az isteni tervnek, alázatos szolgáló leány. Ez a mondat az úton lévő ember legmélyebb imája kell, hogy legyen. Történjék velem a te igéd szerint. És nem az értésből fakad ez, hanem a bizalomból, hogy Mária sem értette, hogy történik ez, de bízott benne, hogy amit Gábor angyal mond, Isten küldöttje, az igaz. És ott van mögötte az isteni gondviselés, tehát bízhat benne. Mi visz előre az úton? Hát előre visz bennünket a Szentlélek ereje. Ő az a rándokok kísérője. A lélek az, aki belülről indít, aki a szívünkbe önti Isten szeretetét. De a lélek vezetését csak akkor tudjuk követni, ha nyitott szívvel, csendben és imádságban figyelünk. Milyen fontos, mint három. Nyitott szív, csend, imádság. Mária életében látjuk, a lélek tette őt anyává. A lélek vitte az úton rokonához Erzsébethez, Betlehembe, Egyiptomba, Názáretbe, és végül a Kálváriára is. Mária soha nem önmagát követte, hanem Isten szavát, még akkor is, amikor az fájdalmat hozott. Ami előre visz, az az engedelmesség, a hálaadás, az egység a testvérekkel, mi is, akik egy-egy csoporthoz tartozunk, egy nagy családhoz, karizmatikus lelkiségben, mozgalomban kell, hogy egyek legyünk, egy család, és bennünket egy remény fűtsön és erősítsen, hogy minden útszakasz valami nagyobb felé tart a mi életünkben. Egy irányba haladunk. Máriával az úton, aki szintén az zarándokok asszonyaként oda társul mellénk, ami zarándok társunk lesz, a remény zarándoka. Mi akadályozza az utunkat? Hát legnagyobb akadály, tudjuk, nem kívül van, hanem belül. Amikor, hogy említettem, mi akarjuk megmondani Istennek, hogyan vezessen. Amikor a múlt sérelmeit cipeljük, és nem engedjük, hogy a kegyelem gyógyítson. A bezárkózás a nyitottság helyett, amikor mérgelődök, bosszankodok, amikor türelmesnek, engedelmesnek kellene lennem, amikor a lélek helyett az érzéseink irányítanak. A sátán egyik legfinomabb kísértése az, hogy megállítson, azt suttogja, nem érdemes tovább menni, ez túl nehéz, Isten elfeledett téged, talán még le is mondott rólad. Mária példája újra és újra bátorít, ő sem értett mindent, de nem állt meg. Amikor a 12 éves Jézust elveszítette, 3 napig kereste, nem haraggal, hanem hittel. És amikor a kereszt alatt állt, nem értette, hogyan lehet ez az Isten terve, de ott maradt. És akkor ebben nincs semmi dinamika, teljesen statikus, egy helyben állás, a döbbenet órája ott a Golgota tövében, a keresztfa alatt. Mert bizony a zarándokok életében és a zarándoklás során van, igenis van, amikor meg kell állni. Meg kell állni. És az úton maradás, ez a megállás annyit jelent, hogy nem hátrálok meg. Ebből is erőt merít a zarándok, amikor megáll, figyel a Szentlélek sugallataira, kinyitja fülét, szívét, elméjét, és megerősödve folytatja útját. A szenvedés áldás vagy átok a zarándok életében? Hát a világ szemében bizonyára átok a szenvedés. Sokan Istent hibáztatják minden rosszért, ami történik az emberrel. Nem értik, hogyha Isten jó, akkor miért történik az, hogy lebetegszik az ember, akár halálos betegséget kap, rákos, daganatos beteg lesz, vagy éppen fiatalon, hirtelen hunyt el valaki. Miért az a sok szenvedés, a háborúk, az ártatlanok, gyerekek, lányok, asszonyok szenvedései? És akkor Istent okolják. Érdekes, még senkit nem hallottam, hogy a sátánt okolta volna a gonoszságokért, a bajokért, tragédiákért. Vagy éppen maga az ember, aki szintén tehet róla, hogyha valamit olyat tesz, ami nem Isten szerinti, nem az igazság szerinti tett. Mert azzal is maga alatt vágja az ember a fát. De könnyebb Istent hibáztatni. Legyen valaki, akin el lehet verni a port, egy bűnbak. A szenvedés a hit szemében egy átalakított erő, ha Krisztussal hordozzuk. Jézus keresztjére már nem úgy tekint egy megtért, egy hívő ember, egy Krisztusban élő ember, mint ami a halál szimbóluma, ez az élet, a feltámadás jelenet számunkra, a Golgota keresztje, Krisztus keresztje. Tehát nem átok, hanem a szeretet legnagyobb bizonyítéka. Mária is ott állt a kereszt alatt, ő nem menekült el, mint ahogy az apostolok tették sokan. Nem is panaszkodott, hanem csendben együtt szenvedett a fiával, és abban a szenvedésben született meg egy új élet, amit úgy nevezünk egyház. Ezért mondjuk, hogy Mária hit zarándoka, aki a szenvedés nem kerülte el, hanem engedte, hogy az is Isten tervének része legyen. Kedves testvérek, hogyha te keresztet hordozol, már pedig mindannyian hordozzuk saját keresztünket, az nem lehet Isten elutasítása, hanem inkább egy meghívás arra, hogy még mélyebben egyesülj Krisztussal. Gyakran idézem a nagy klasszikust, bécsi klasszicista zeneszerzőt, Ludwig von Beethovent, akinek tulajdonítják ezt a rövidke kis mondatot, hogy a kereszt az, ami felemel. És ez nem csak a zene nyelvében igaz, hogy a kereszt az utána lévő hangot félhanggal felemeli, hanem az életben is nagyon igaz, hogy a kereszt, a teherhordozás az még emberibb emberré tehet, krisztusibb emberré tesz. A kereszt akkor válik áldással az életedben, ha nem egyedül viszed. Jézusnak is volt segítője, a cirenei. Rajtad is segít Jézus, ha kéred, ha hívod, a szűzanya is, védőszentjeid. Vagy éppen egy testvér, mint ahogy Jézusnak volt Simon. Aztán arra a kérdése is jó választ kapni, hogy hogyan maradjunk hitelesek magunk és mások előtt. Fontos tisztázni, hogy a hitelesség egy ember életében sosem a tökéletességet jelenti, hanem igazságot önmagunkról és Istenről. Mária hiteles volt, mert mindig az maradt, aki volt, az Úr szolgáló leánya. Nem játszott szerepet. Nem próbált többnek látszani, mint aki volt valójában. Számunkra is roppant nagy kísértés lehet az, por ember számára, hogy többnek akar látszani, mint ami. Hát nézzünk csak bele a internet világába, és látjuk fiatalok, vagy felnőttek esetében is sokszor ez a túlzott, ugye felnagyított, hát értékeket mutatnak önmagukról, holott egyáltalán nem tükrözi a valóságot. De szimpatikus lehet mások számára. Mi szeretnénk hitelesek maradni olyannak, amilyennek legfőképpen Isten szeretné, hogy legyünk. Mi ezután rugaszkodunk, ezt kívánjuk elérni. És egy karizmatikus hívő életében a hitelesség kulcsa számomra abban mutatkozhat meg, hogy nem a karizmákat imádjuk, tudjuk, hogy egyedül Istent imádjuk, azt imádjuk, akitől kaptuk a karizmákat. Nem a karizma fontos, a legfontosabb, hogy most kinek milyen különleges képességei vannak, nyelveken szól, proféciát mond, ismeret szava, gyógyító. Ha megkapta, Isten dicsőségére éljen vele valóban, de ezek eszközök. Számunkra Isten, akitől kapjuk a talentumot, karizmáinkat, ő a minden. Nem a látható eredmény a cél, hanem a belső hűség. Mennyiben vagyok hűséges Krisztushoz? Mennyiben vagyok hűséges, mennyiben mutatok hűséget az én egyházamhoz? Foglalkoztatott-e már az a gondolat, megkísértette engem már az a gondolat, hogy elhagyom Krisztust, vagy elhagyom az egyházamat, vagy a közösségemet, amely megtart, amely segít engem? Mert az ördög ezt megteheti, hogy ilyen érzelmeket ültet bennem, hogy mondjak le arról, ami igazán fontos, ami igazán érték, hogy legyek hűtlen, nem csak Istenhez, testvéreimhez, de akár még önmagamhoz is. Nem szabad másokhoz hasonlítani magunkat, ez egy nagyon nagy tévedés, és mégis ez is megkísérti az embert, egy karizmatikus embert is. Egyedül, akihez hasonlíthatjuk magunkat, Krisztus. Ő hozzá mérten, hol vagyok én. A világ ma éhes a hiteles emberekre, olyanokra, akiknek az élete nem csak beszél a hitről, de tükrözi is azt, ahogy Mária élete is tükrözte Jézust, egyszerű, csendes, de Isten illatú élet volt. Újra Máriával együtt járjuk az utat. Minden tized a rózsafüzérben egy-egy állomás ezen az úton. Az örömök, a fájdalmak, a dicsőség és a fény útjai. Aki a rózsafüzért imádkozza, nem áll egy helyben, hanem halad a szív zarándok útján. Újra kimondjuk Máriával, történjék velem a te igéd szerint. És amikor nehéz, amikor homályos az út, emlékezzünk, boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neked. Imádkozzunk. Uram Jézus, köszönöm, hogy te vagy az út. Köszönöm, hogy nem hagysz el, amikor eltévedek. Taníts meg Mária szívével járni, bízni, és hinni akkor is, amikor nem értek mindent. Adj nekem hitet, hogy meglássam a keresztben az áldást, és adj kitartást, hogy soha ne álljak meg. Szentlélek, vezess bennünket tovább az úton, míg elérünk az atyaházába.
Műsorunkban a Szent Évben úton lenni a lélek vezetésével, Máriával címmel Árvai Zoltán egerszalóki plébános atya előadását hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond a Medve, akit Paddingtonnak hívtak című mesének 9. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Paddington és a régi mesterek. Paddington hamar belejött a dolgokba Brownéknál, és immár a család része volt. Elképzelhetetlen lett volna már az élet nélküle. Hasznossá tette magát, ahol csak lehetett, s így gyorsan repültek a napok. A Brown ház ott állt a Portobello Road közvetlen közelében, és ebben a széles nagy utcában volt egy piac. Ha Mrs. Brown túlzottan el volt foglalva, megengedte Paddingtonnak, hogy ő vásároljon helyette. Egy régi kosarat kerekekre szereltek, hosszú nyelet kapott, s már kész is volt a húzós kocsi. Paddington nagyon kedvelte. Ő maga remek vásárló volt, és az árusok hamar felfigyeltek rá. Megkedvelték figyelmességét, ugyanakkor alaposságát. A gyümölcsöket mindig megtapogatta, hogy elég érettek-e, ahogy Mrs. Bird mutatta neki, és szeretett alkudozni is. Olyan népszerű lett, hogy a kereskedők félretették neki a legjobb áruikat. Ez a medve 10 pennért többet tud vásárolni, mint bárki a világon, állapította meg Mrs. Bird. Fogalmam sincs, hogy csinálja. Van benne valami zsugoriság. Nem hinném, hogy zsugori lennék, mondta kicsit sértődötten Paddington. Egyszerűen odafigyelek. Akárhogy is van, zárta le a kérdést Mrs. Bird, annyi aranyat érsz, amennyi a súlyod. Gondolta Paddington, és ettől fogva gyakran méreckedett a fürdőszobai mérlegen. El is határozta, megbeszéli a dolgot barátjával, Mr. Gruberrel. Mert hogy Paddington sokat áldogált a kirakatok előtt is a Portobello Roadon, és az összes közül Mr. Grubelé volt a legjobb. Mindenek előtt nem csak szép volt, de alacsony is, így nem kellett lábujjhegyre állnia, hogy benézzen. Másrészt tele volt érdekes dolgokkal. Régi bútorok, medálok, edények, serpenyők, festmények. Annyi minden, hogy alig lehetett bejutni tőlük a boltba. Mr. Gruber is többnyire kint üldögélt a járdán egy nyugágyban. Mr. Gruber is nagyon érdekes személyiségnek találta Paddingtont, így hamar összebarátkoztak. Paddington gyakran megállt nála egy-egy bevásárlás után, és ilyenkor hosszan elbeszélgettek Dél-Amerikáról, ahol Mr. Gruber kölyök korában járt. Mr. Gruber kakaót és kalácsot fogyasztott 11 óraira, ahogy ő nevezte, és gyakran megosztotta Paddingtonnal. Nincs jobb, mint egy jó csevegés kakaó és kalács mellett, mondogatta, és Paddington a legnagyobb mértékben egyetértett vele, mivel ő is kedvelte mindhármat. Bár a kakaótól néha fura színt öltött a pofa szakálla. Paddington nagyon vonzották a fényes dolgok, és egyik délelőtt tanácsot kért Mr. Grubertől a Peruicen tavóiról. Arra gondolt, hogy ha valóban nagyon sokat érnek, eladhatná őket, és az árukból vehetne ajándékot a Brown családnak. Mr. Brown ugyan hetente 1 font zseppénzt adott neki, de mivel szívesen vásárolt belőle vasárnap délelőttönként fánkot magának, így nem sok maradt. Hosszas töprengés után Mr. Gruber azt tanácsolta Paddingtonnak, hogy tartsa meg az érméket. Mr. Brown, kérem, nem mind arany, ami fénylik, és ezek a Peruicen tavók igen szépen fénylenek, de azt tanácsolnám, Mr. Brown, egyelőre inkább csak őrizgesse őket. A régiségkereskedő mindig így szólította Paddingtont, Mr. Brown, és ő ennek igencsak örült. Még fontosabb személynek érezte magát. Mr. Gruber bevitte Paddingtont a szentélyébe is, egy kis raktárszerű helyiségbe, ahol üveglapos pultok sorakoztak, és az üveg alatt érmék. Látja ezeket a kopottas érméket, Mr. Brown? Kérdezte. Ezek úgynevezett sovereignok, mint a szuvenír, úgy hangzik, de el nem hinném, a óriási értéket képviselnek. Aranyból készültek, ezért nem is kell fényleniük. 50 fontot megér darabja. Ha ilyet talál bárhol, hozza el nekem. Egy nap, miután gondosan megmérte magát a mérlegen, Paddington sietve átment Mr. Gruberhez a körmölőkönyvéből kitépett lappal, amely tele volt firkával rejtélyes számításokkal. Egy kiadós vasárnapi evét után ráállt a mérlegre, és csaknem 16 fontot nyomott. Ez akkor majdnem 260 uncia, ami aranyárfolyamra fordítva 26.000 fontot jelent. Mr. Gruber türelmesen meghallgatta mindezt, majd lehúnyta a szemét. Nagyon kedves ember volt, és nem szeretett volna csalódást és fájdalmat okozni Paddingtonnak. Nem lehet felőle kétség, mondta végül, hogy ön, Mr. Brown, valóban megéri ezt a pénzt. Nyilvánvaló, ön egy igen értékes ifjú medve. Tudja ezt Mr. és Mrs. Brown, és tudja Mrs. Bird. De mások tudják-e? Szemüvege felett ránézett Paddingtonra. Ezen a világon, mint mondtam, nem mind arany, ami fénylik és megfordítva. De ami még nagyobb baj, hogy az értékeket nem mindig lehet pénzre váltani. Pedig, sóhajtott Paddington, bizony olyan jó volna, ha lehetne. Talán, felelte Mr. Gruber titokzatos mosollyal, de akkor soha nem érne minket kellemes meglepetés, nem de? Azzal bevitte Paddingtont a boltba, helyjel kínálta, ő maga pedig eltűnt a raktárban. Majd vissza is tért rögtön, s hozott egy jókora festményt. A kép hajót ábrázolt, vagyis az egyik fele, de a másik fele egy hölgyet nagy kalapban. Tessék, mondta némi büszkeséggel Mr. Gruber. Erre mondom, hogy egy-egy dolog néha nem is az, aminek látszik. A véleményére volnék kíváncsi, Mr. Brown. A véleményemre? Hümmögött Paddington, akinek ez nagyon hízelgett. Hát, ez a kép se nem el, se nem az. Aha, örült meg a válasznak Mr. Gruber, mármint, hogy pillanatnyilag így van ez valóban, de csak várja meg, mi lesz, ha képet letakarítom. Évekkel ezelőtt 50 pennért vásároltam, akkor hajót ábrázolt, tisztogattam csak úgy rutinból, és akkor derült ki, hogy a hajó alatt van egy másik kép is. Körülnézett, nehogy bárki hallja, amit mond, aztán hozzátette. Bizony, egy régi mester értékes képe. Látván Paddington megrökönyödését elmagyarázta, hajdanán, mikor a művészeknek még rosszabb sora volt, mint ma, festők gyakran készítették képeiket már befestett vásznakra, és nagy ritkán olyan alkotók műveire, akik később világhíresekké váltak, s festményeik egy halompénzt érnek. De mivel egy másik kép takarta ezeket a műveket, senki sem tudta, mi van alatta. Na, nekem ez egy kicsit bonyolult, mondta Paddington töprengve. Ekkor Mr. Gruber elkezdett magyarázni a festészetről, mert hogy ez volt a kedvenc témája. Paddington azonban, aki máskor a régiségkereskedő minden szavát itta, most alig figyelt rá. Míg a második csésze kakaót sem kérte, hanem csak lecsusszant szépen a székről, aztán tűnődve elindult haza. Ha valaki ráköszönt, gépiesen emelintette meg csak a kalapját, tekintete azonban messze járt. Még a péksüteményes bolt sem érdekelte, a sok csodás fánkkal, torta szelettel. Volt egy ötlete. Hazaérve nyomban az emeletre ment, a szobájában hanyat vágta magát az ágyán, és nézte a mennyezetet. Olyan sok időt töltött el így, hogy Mrs. Bird már nem tudta, mire vélni a dolgot, felballagott hát, hogy megnézze. Ú, semmi bajom, mondta Paddington. Ha gondolkodás nem baj, ugye? Mrs. Bird lesietett a lépcsőn és beszámolt a többieknek. Hogy ő gondolkodik, az nem baj, állapította meg Mrs. Brown. A baj akkor kezdődik, amikor valamin gondolkodik. De mivel épp a házi munka kellős közepén volt, így csak hamar el is feledkezett a dologról. És így sem ő, sem Mrs. Burr nem figyelt föl arra se, hogy néhány perccel később egy apró medvehalak óvatosan Mr. Brown fészere felé oson, majd visszatér hóna alatt Mr. Brown festékoldójával, meg egy halom rongyal. Ha látták volna, nem lett volna kétségük felőle, hogy baj van. És ha Mrs. Brown azt is látta volna, ahogy Lábujjhegyen beoson a nappaliba, és óvatosan becsukja maga mögött az ajtót, nos, akkor egy perc nyugta sem lett volna. De mivel nagyon el voltak foglalva, így semmit sem vettek észre, és ezük ágában sem volt bemenni a nappaliba. Pedig Paddington bajban volt. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy tervezte. Most már sajnálta, hogy nem hallgatta végig figyelmesen Mr. Grubert, amikor a festmények tisztogatásáról beszélt.
Ma este Michael Bonda, a medve, akit Paddingtonnak hívtak című mesének 9. részét olvasta fel nektek Pó Kornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. A kultikus étkezésről próbáltunk elmélkedni az elmúlt alkalommal, és próbáltuk felidézni, hogy Jézus eukarisztiája, hálaadása elővételezi a kereszt áldozatot. Ezt azzal folytatja a könyvünk, hogy fölidéz ez egy ószövetségi eseményt és egy ószövetségi alakot, amelyet Jézus tulajdonképpen magára alkalmaz majd. Így szól erről a könyvünk. Ábrahám idejében, Krisztus előtt a 19. században élt egy Melkizedek nevű sálemi király, aki kenyeret és bort hozott, és megáldotta Ábrahámot, a fölséges Isten, szó szerint, a legfölsőbb Isten nevében. Ábrahám pedig elismerte őt papnak azzal, hogy tizedet fizetett neki mindene után. Ez a pársoros beszámoló a Teremtés könyvében szerepel a 14. fejezet 18. 20. versében. Jelentéktelennek tűnik, majdnem el is felejtődik. Érdekes módon azonban egy zsoltárban újra megjelenik, a 110. zsoltár 4. versében. Így szól a zsoltáros. Megesküdött az Úr, és meg nem bánja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. A zsidókhoz írt levél ezt egyértelműen Krisztusra vonatkoztatja, amely az ószövetségi áldozatokat a kenyér és a bor köntösében megszüntetve beteljesíti a papságot. Zsidókhoz írt levél, 7. fejezet, 15. 18. verse. Megjegyzem, hogy a zsidókhoz írt levél arról elmélkedik, hogy Jézus az ószövetségi értelemben nem is lehetett volna pap, hiszen nem származik a papság törzséből, Áron törzséből. Ő nem az ószövetségi értelemben, hanem Melkizedek rendje szerinti pap. Jézus pedig, amikor az áldozatot bemutatja, átadja egyházának, ezt a magasrendű szellemi kenyér és bor áldozat hagyományt eleveníti föl és teszi örökké valóvá, amely a véres áldozat helyébe saját véres áldozatát ugyan tartalmazó, ám vér nélküli kenyér és bor rítus tette meg és alapította az új szövetség áldozatává. Miért a kultikus étkezést választotta Jézus az összes áldozat egybefoglalásához? A megváltó gondolkodását az étkezés logikája révén tudjuk megérteni. A táplálkozás ugyanis mindennapos cselekvés, az ember legelemibb cselekvése. Ételt veszünk magunkhoz, melyet szervezetünk lebont, s a szervezet újjáépítéséhez használja föl. Aki nem eszik, az folytonosan fogy, mert testének sejtjei nem tudnak újjáteremtődni, termelődni. S közben az ember teherbírása, életereje is csökken. Az étel tehát életté válik bennünk. S ez a mindennapok állandóan ismétlődő gyakorlata olyannyira, hogy önfenntartó ösztönnek nevezzük az éhséget. Az ételre szükségünk van, rá vagyunk utalva. Jézus ennyire közel akar jönni az emberekhez, hogy minden 24 óránk részese legyen. S mivel az ő kenyere megváltói áldozatát hordozza, amellyel Istenhez érhetünk el a földi vándorlásunk során, ezért kiiktathatatlanul szükségünk van erre az egyedüli ételre, amely az igazi életet táplálja bennünk. Hogyan is fogalmaz Jézus erről az eukarisztikus beszédben Kafarnaumban? Ha nem eszitek az ember fia testét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. János evangéliuma 6. fejezet 54. vers. Így folytatja a professzor úr azt, hogy az étel és az élet a szeretet áldozattal szükségszerű összefüggésben van, az pusztán emberi módon is ki lehet mutatni. Egész életünkben mások áldozata teszi lehetővé, hogy csillapítani tudjuk éhségünket. Először édesanyánk táplál minket, aki édesapánkkal együtt igent mondott életünkre, kellett nekik millió áldozattal együtt járó életünk. Talán egy kicsit bonyolultan fogalmazzam a professzor úr ezt, de talán érthető. Szüleink vállaltak bennünket annak ellenére, hogy rengeteg áldozattal jár, különösen életünk első szakaszában a rólunk való gondoskodás. És így folytatja, később is így van szükségünk, munkája pénzé válik, a pénzzel ételt vesznek, s mi ezt vesszük magunkhoz. Szüleink munkájáról van természetesen szó. Ők szeretetből áldozattá teszik magukat, mi pedig az ő munkájukat, energiájukat, életüket esszük meg. Ha felnövünk, s magunk is munkát végezzünk, és a pénzbirtokában oda nyúlunk a kenyeres pulthoz, mozdulatunk mögött ott van számtalan ember áldozatos munkája. Azoké, akik szántottak, vetettek, arattak, őröltek, kenyeret sütöttek, akik a gépeket tervezték, csinálták, javították, stb. Az étel mögött mindig ott van a közösség tagjainak önajándékozó szeretete. Az étel mögött mindig ott van a személyes áldozat. Az étkezés tehát elemi módon közösségi aktusa az embernek. Ebbe a közösségbe akart beleépülni Jézus az ő eucharisztikus kenyerével, kifogyhatatlan erőforrása akart lenni életünknek, az Istennel való szeretett közösség távlatát, alapját és erőforrását is megadja nekünk a Szentmise kultikus étkezésével. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.